Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében a már tartó Bernstein maraton programjait ismerhetik meg, és Ötvös Péterrel is hallhatnak interjút legújabb operájának magyarországi bemutatójáról. A Budapesti Fesztivál Zenekar és a MIPA 11. alkalommal rendez zenei maratont. Az idei téma Leonard Bernstein életműve és az amerikai zene. A koncertsorozatról Fehér Anna Magda kérdezte Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját.
Hatalmas érdeklődés övezi a maratont kezdetek óta, és ez annak is köszönhető, ugye, hogy a legnépszerűbb szerzőktől, Csajkovszki, Bach, Beethoven, Bartók, Mozart, nem sorolom végig, játszottunk egésznapos koncertsorozatokat. Ez ugye annak is köszönhető, hogy népszerű szerzők, meg annak is, hogy tulajdonképpen a fesztivál zenekarra sikerül mindig olyan produkciókat összeállítani, ami érdeklődésre tart számot. Kialakult egy nagy maraton közönség. Azért gondoljunk bele, hogy minden órába kezdődik egy koncert, 10 koncert van egy nap alatt, és ez arra is lehetőséget biztosít, hogy a koncertlátogatók a szünetben találkozzanak, egy ilyen közösségé is formálta az elmúlt 15 év a nézőket. Az idén is ugyanez a helyzet, 10.000 jegyet jelent ez, hogyha minden koncerttel beszorozzuk. Nem csak a Nemzeti Hangversenyteremben, hanem a fesztivál színházban is van előadás, tehát így jön ki ez a szám.
Leonard Bernstein és az amerikai zene lesz az idei témája a maraton. Hogyan épül fel a műsor, kik adnak koncertet, kik lesznek a főbb fellépőik?
Ugye természetesen a Budapesti Fesztivál, amikor hagyományosan, ahogy a végénél kezdem, adja a záró koncertet, de a Pannon Filharmonikusok mellett fölép még az Amadinda ütőegyüttes, az Óbudai Danubia zenekar, a MÁV szimfonikusok, Budapesti Vonósok, Modern Art Orchestra, a Szent Efrém kórus, vagy a szólisták közül Várdai István, illetve Dezsán Lazics, a horvát zongoroművész, vagy pedig egy kiváló amerikai tenor, Paul Appleby.
Idén is egy kicsit rendhagyó ez a maraton, hiszen volt már rá példa, hogy két zeneszerző munkásságát dolgozták fel, most pedig Bernstein mellett az amerikai zene úgy általában a téma. Milyen művek, milyen megközelítés, úgy tudom, hogy 5 filmet is fognak vetíteni, megidézve ezt a korszakot.
Bernstein körbevettük az amerikai zenével, hiszen nagyon fontos, hogy az egész indítatása onnan származik. Ezért Einstein mellett a Scott Joplin-tól kezdve Steve Reich, Cage, Gershwin és egy amerikai szerzők művei is fölhangzanak. Sőt, hát ugye lesz elég érdekes megközelítés és az amerikai zenének, például a Great American Songbook, ami összegyűjtötte az eredeti standardeket, a jazznek egy kiinduló alapja lett, az üvegteremben ennek kapcsán is lesz egy koncert, és hát Bernstein minden műfajban megjelenik ezen a maratonon, például a opera Bernstein Candide nyitányától kezdve, az első szimfóniája, vagy a Csicseszteri Zsoltárok, egy népszerű mű, de sokan nem ismerik, tehát nagyon sok műfajból egy egyfelvonásos operát is bemutatunk, a Treblin Tahiti című produkció.
Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját hallották. Február 10-én mutatja be Ötvös Péter legújabb egyfelvonásos operáját a MIPA. A Saint-Saëns-Sangve című mű társdarabja Bartók Béla Kékszakálú Hercegvára című operájának Kál Csaba rendezésében Ötvös Péter vezényletével egy este játsszák majd a két előadást. Fehér Anna Magda kérdezte Ötvös Pétert.
Mivel a Bartók operája csak egy órás, mindenképpen szükséges hozzá egy második mű előadása minden opera estén, és nekem a legfontosabb az volt, hogy egy olyan művet komponáljak, amelyik stílusában, nyelvezetében, tematikájában kapcsolódik a Bartókhoz. Nem azonos, nincsenek idézetek benne, de a két darab együtt egy egységet alkot. És találtunk a feleségemmel, akivel együtt szoktuk a szövegkönyvet írni, egy gyönyörű történetet Alessandro Baricótól, amelyikben szintén két szereplő van, úgy, mint Bartóknál, itt is egy férfi és egy nő. Bartók operájában a férfi múltja a kérdés, a Saint-Saëns-ban pedig a nőnek a múltja, amit feldolgozunk az opera folyamán. A Saint-Saëns-ban két találkozásról van szó. Az első találkozás a férfi és a nő között akkor, amikor még fiatalok voltak, A férfi egy partizán kommandó tagjaként megjelenik a kislány családjánál, kiirtják a családot, de a kislány, aki elbújt, az megmenekül, mert a fiatal fiú, aki most már a férfi, az meglátja az elrejtett kislányt, pillantásuk találkozik, és úgy dönt, hogy a kislányt nem öli meg. A kislány közben felnő, és ez a találkozás meghatároz az egész életét, és vár arra a pillanatra, hogy ezt a férfit mikor láthatja még egyszer az életében. És ez nagyon hosszú ideig tart, 50 évig. 50 év múlva találkoznak, és itt, ebben a pillanatban indul az én operám.
A zenei kapcsolat is adott, hiszen mindkét műnek ugyanaz a hangszerelése, egyedül a Bartók műből az orgonát hagyta el. Tehát a zenei stílusát hogyan lehetne leírni?
A zenei stílusát én úgy kezeltem, hogy előkészítse a Bartók operát. Tehát egy nagy drámai feszültséget komponáltam, mindenképpen a Bartók elé komponáltam, tehát úgy kezdődik az előjátéka az én operámnak is, hogy az egész estét bevezesse, és úgy végződik, hogy közvetlenül Bartók operájával folytatódhatna szünet nélkül. Hamburgba játsszuk ezt a két művet együtt, a hamburgi operában, és ott például szünet nélkül csináljuk.
Úgy fogalmazott, hogy ez egy fekete-fehér hangzásvilágú mű, a Senza Sangue. Ugyanakkor Bartók operájában elég sok a szín, tehát minden szoba valamilyen színt képvisel. Ez egy ellentétpár, hogyan is érti pontosan ezt?
Pont így gondoltam, tehát Bartók, amikor komponálta az operáját, az egy olyan kor volt, ahol a színek a színpadon elkezdtek nagy szerepet játszani, a zenében is. Abban a korban, 1911 körül vagyunk, amikor Bartók a Kékszakállót írta, akkor a Scriabin és Schönberg is olyan operákat, olyan műveket hozott létre, amelyikben színeket vetítettek. És be is van írva a partitúrába Bartóknál is, hogy melyik ajtó mögül milyen szín jön ki. És ez a sokszínűségnek az előkészítéseként gondoltam, hogy az én operám pedig olyasmi legyen, mint az olasz filmeknek a 60-as évekbeli stílusa, ahol nagyon erős a kontraszt a fekete-fehér között. A zenében is megjelenik ez, de alapvetően az esztétikájában ez egy lehetőség a rendezők számára.
Ötös Péter Kossuth Díaz zeneszerzőt hallották. Több mint 1 milliárd forintból épült fel a Magyar Táncművészeti Egyetem táncpedagógus és koreográfus képző intézete. Az épület felavatás előtt Fehér Anna Magda kérdezte Szakály György rektort.
A Columbus utca, Dorozsmai út, Amerikai út által határolt területen volt már eddig is a művészképzés oktatása, a gimnázium és a kollégium is itt kapott helyet. A szomszédos telken állt egy régóta kihasználatlan épület, amit mi szerettünk volna megvenni, már sok-sok elődöm kinézte ezt a telket, és elképzelte az itteni képzést, ami a Kazinczy utcában folytatott koreográfus és táncpedagógus képzés helyszínét váltotta volna ki. Ezt a épületet sikerült 4 évvel ezelőtt megszereznünk az Emberi Erőforrások Miniszterének nagyon hathatós anyagi és erkölcsi támogatásával, úgyhogy itt épült föl a koreográfus és táncpedagógus képzőintézet, tulajdonképpen az épület két részből áll. A régi négyszintes épület az felújítottuk, mert hogy kerületi védettség alatt áll, és mellé pedig a szakmai épület igényeinek kielégítése céljából 6 baletterem, 4 elméleti tanterem, öltözők, irodák épültek, tágas, napos, világos helyiségek, kényelmes öltözők, minden tanszéknek iroda, vendégszobák állnak a külföldi mesterek rendelkezésére és a külföldi hallgatók rendelkezésére, hiszen elég sokan vannak, akár éves képzésre, akár Erasmus program keretében tanulnak nálunk.
Mennyi pénzből tudták most létrehozni ezt a beruházást?
Mindennel együtt 1,2 milliárd forint volt előirányozva, és nagyon büszke vagyok, hogy tartottuk az összeget, és kiváló minőségű anyagok lettek beépítve, és tartottuk az időt, ami adva volt. Tavaly februárban adtuk át a helyszínt a kivitelezőnek, és hát az igazság az, hogy ez már hónapok óta készen van, a csinosítás folyt az elmúlt időben, de a hivatalos átadásra azért vártunk február 1-én, mert 1 éves születésnapját ünnepli a Magyar Táncművészeti Egyetem, hiszen tavaly február 1-én kaptuk meg az erről szóló okmányt ünnepélyes keretek között, és azt gondoltam, hogy ez egy igazán szép születésnek a ajándék, nem csak nekünk, hanem az egész magyar táncművészet számára.
Hiszen korábban főiskolaként működtek, és tavaly indult el az egyetemi képzés, de maga az oktatás mikor indulhat be az épületben, tehát a diákok már birtokukba vehették el a termeket?
Ma már birtokba vették az épületet, de a hivatalos képzés hétfőn indul a második szemeszterrel. Hétfőtől itt nagy üzem, és mind a 400 hallgatónkat, akik itt tanulnak, nagy szeretettel várjuk.
Szakály Györgyöt, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorát hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.